Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó napot kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli továbbra is itt a Rádió Café 98.0-án. December 9-e hétfő reggel van, 9 óra 11 perc. Itt van Mihálovics András.
És Gede Balázs, a műsor vezető társa. Ma reggel jó reggelt kívánunk! 0630-as 698 0980 SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Ez erre lehet üzeneteket küldeni.
Kapunk is a jugoszláv néphadsági tenger alatt járó bázisáról, illetve arról, hogy saját tenger alatt járó gyártása volt Jugóban a montenegrói területeken.
Igen, illetve a Vamageddon áldozatai továbbra is nagyon lelkiismeretesen írogattak. Most éppen az a sztori a kedvencem, hogy elmentek családi korcsolyázásra. Igen. Majd a lány egyszer csak a kedves hallgatónak benyomta minden átmenet nélkül a csapást, azaz megszólalt a lejátszó listán a Last Christmas, és kiesett, mielőtt bármit tudott volna tenni, és mindezt egy olyan korosztálytól kapta, akitől nem várta volna.
Kérdezze egy hallgató, hogy azt számít-e, hogy csak látja a klippet, és közben mondjuk a fülesében Sepultura szól.
Ez már megint érdekes, a kifogáskeresés.
Ez egy érdekes összeállítás, vagy kombó. Ez nem tudom, minek számít.
Vegyük tudomásul, hogy ez valahol egy háború. Tehát igen. Most akkor ezen analógia mentén haladva, akkor most ír-e, hogyha a fülétbe Sepultura szól, és közbe térden lövik? Akkor most ez ér, vagy nem? Hát nagyon igen. Fog fájni.
El lehet dönteni.
Igen. Na, jó. Montenegrói élmények is sorjázzanak, nagyon köszönjük őket, nagyon hosszan írtok erről, úgyhogy most nem tudjuk ezt be.
Igen, vannak pro és kontra, van, akinek zsúfolt volt és fárasztó, meg dugóban ülős, van, akinek hosszú volt az út lefelé, meg átverték, nem tudom, napozó ágyal, meg ilyenek, van, aki hétszer ment vissza, egy holland jachtépítő cégnél dolgozik az illető, hűtés-fűtés elégtechnikát szerel, egy orosz milliárdos jachtját kell szervizelnie Tivadban, a régi hadikikötőben. A taxisofőr, aki reggelente bevitt a kikötőbe, volt Jugó tábornok, a lánya 5 nyelven beszélő menedzser volt a hotelban. Hétszer jártak ott, imádja az országot, a népet, a kaját, a piát, a fűszernövényeket, zöldségeket, el is gondolkodtak rajta, hogy vegyenek ott egy házat. Tehát ilyen is van.
Na, menjünk akkor tovább!
No, ecsi, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ez iszű? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
Kérem szépen, 2014 óta minden évben van talajvilágnapja, december 5-én ünneplik ezt, úgyhogy akkor nem volt Mihálovics gazda rovatunk, de pótoljuk ezt még az egészet, buli. Mert hogy akkor még mondjuk azt, hogy még benne vagyunk az időszakban. Egyébként meg mivel a helyzet egyáltalán nem rózsás, ezért szerintem
érdemes minden nap foglalkozni igen, vele, igen, nem csak december 5-én.
De hogy milyen a helyzet egészen pontosan és szakmailag megközelítve a problémát, dr. Dobos Endrével, a Magyar Talajtani Társaság elnökével fogjuk ezt végigbeszélni. Jó reggelt, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Vágjunk is bele rögtön a közelébe, vagy a közepében, milyen állapotban vannak a magyar talajok, mert azt szoktunk mutogatni, hogy Nyugat-Európában, ahol a kemikáliákat már régebb óta is intenzívebben használják, na ott azért rossz a helyzet, nálunk nem annyira rossz, de aztán, hogyha kelet felé tekintünk és beszélünk az ukrán Csernozömről, akkor meg azt mondjuk, hogy hú, hát azért már itt is elindult egy folyamat, ami sajnos nem jó irányba megy.
Hát zene füleimnek már a december 5 is, meg a Csernozjom szó elhangzása, de sajnos az a baj, hogy Nyugat-Európa sem áll rosszabbul, mint mi, vagyis hogy mi sem állunk jobban, mint ők. Ugye, ha picit belenézünk ebbe a kérdéskörbe, akkor az látszik, hogy Európának jelen pillanatban 5 darab missziója van. 5 olyan témakör, ami a túléléséért, ami a megmaradásáért, ami minden szempontból ugye kiemelt témakör. Ebben benne van a rák elleni küzdelem, az édesvizek, a carbon footprint, vagyis a carbon lábnyom, smart cities, az okos városok, benne van ugye a klímaváltozás elleni küzdelem, és sajnos ötödiknek odalépett a talaj. Ez ugye azt jelenti, hogy a talajokkal olyan hihetetlen sok probléma van manapság, amelyet hosszú ideig nem láttunk, nem észleltünk, hanem csak használtuk őket, és amíg ugye van egy iparosított mezőgazdaság, ahol mindent is megpróbáltunk erőből megoldani, vegyszerekkel, tápanyagokkal, vassal, és acéllal, és gázolajjal, és hát sajnos ugye ez azt eredményezte, hogyha van egy ilyen szép angol mondás, hogy use it or lose it, hogyha nem használod, akkor gyakorlatilag ezek a talajfunkciók, amelyek a talajt élővé és talajjá teszik, azok szépen lassan leépülnek. Úgyhogy a legfrissebb statisztikák szerint az európai talajok 61-62%-a legalább egy talaj leromlási folyamattól szenved, de általában több, és ezek az adatok sajnos Magyarországra is ugyanilyen mértékben érvényesek.
Mik a kiváltó okok, a műtrágya és növényvédőszer használat, meg az, hogy nagy nehéz gépekkel tömörítjük a talajt, és abba az élőlének, még ha nem is annyira a kemikáliák miatt, de egyre nehezebben tudnak élni és boldogulni?
Hát én azt gondolom, hogy nem kell feltétlenül csak a mezőgazdaságra leegyszerűsíteni a problémát. Nyilván a mezőgazdaság használja az ország felét, vagy 60%-át, tehát az ő hatásuk az nagyon nagy. De igen, amit mondott, hogyha van egy iparosított mezőgazdasági technológia, amit mi is használtunk, Nyugat-Európa is használt, Észak-Amerika, Dél-Amerika, tehát nem lógunk ki a sorból, és mindenki azt gondolta, hogy valami jót csinálunk, valahogy fejlesztjük a világot, fejlesztjük a gazdaságot, mindenkinek jobb lesz. Csak az a baj, hogy közben itt a háttérben olyan dolgok indultak el, amit mire már észrevettük, addigra sajnos nehezen lehet orvosolni. De én azt gondolom, hogy egy olyan világban, amikor a talajoknak nem adjuk meg a lehetőséget arra, hogy együtt éljen velünk, vagy együtt dolgozzon, hát ott ugye minden egyes lépésüt el lehet képzelni, hogy ezek a 15 tonnás eszközök, vagy gyakran még többek, azok milyen hihetetlen taposással mennek, lemegy 40-50 centire sokszor a művelés. De szokták mondani, hogy régen is szántottak a nagyapáink, csak ugye nagyapáink egy...
Hát a lónak kisebb a súlya, mint
vagy egy lóval, és akkor ott feküdt az ekeszarvon, és 10 centiben karistolta a talajt. Hát azért az nem olyan, mint amikor egy 6-8 ekefejes eszköz 40-50 centi mélyen forgatja a talajt, és előtte van egy 5-600 lóerős traktor, tehát azért ezeknek a hatása sokkal nagyobb. És nyilván, amikor ilyen óriásit művelünk rajta, akkor az elmunkálás is sok. Tehát nem csak, hogy egyszer megyünk neki, hanem nagyon sokszor ahhoz, hogy ezt a durva hozzányúlást vethetővé tegyük, hát addig, mire azt úgy elsimítgatjuk, összerakjuk, hogy fizikailag úgy nézzen ki a felszín, hogy abba vetni lehessen, akkor az még abban egy 3-4-5 menet benne van, és ugye el lehet képzelni, hogy minden egyes ilyen menetnél csak darál, üt, darál, tör, tehát azok a szép, egészséges talajmorzsák, amik a talaj háromfázisú életét, tehát legyen benne víz, legyen benne levegő, és még hozzá az élet is, na hát ez pillanatokon belül elporosítja, összetöri, szétiszapolja, és onnantól kezdve szélsőséges vízgazdálkodású, szélsőséges levegőgazdálkodású lesz. Azt ugye már a talajmikrobiális élet sem fogja könnyen kezelni, a főnövényeink se, ezért támogatni kell őket vegyszerekkel, tápanyagokkal,
és a
kémiával meg kell őket védeni, és a körbezárul.
Van-e olyan technológia, aminek a bevezetésével megállíthatók ezek az eróziós folyamatok, úgyhogy közben azért a terméshozamok fennmaradnak, mert hát ezeket produkálni kell, ugye enni.
Igen, ez
kell.
Felhívnám a figyelmet, hogy azok, akik a rádió kapcsoló gombját keresik, hogy nem érdekli őket a talaj, ebből
hát
van a
kaja.
Tehát
bizony.
Érdekelje, igen.
Igen, én azt gondolom, hogy igen, a legnagyobb probléma az, hogy, és akkor most nem arra a kérdésre válaszolok, amit feltett, hogy gyakorlatilag a talajtudatosság, az ismeretanyag a társadalomban, ami ahhoz lenne szükséges, hogy az emberek ne csak lépjenek rá ugyanúgy, mint egy beton felszínre, vagy egy aszfalt felszínre, hanem érezzék, hogy amire rálépnek, ott milliárdnyi élőlény él, mozog, alkot, alakítja a kis környezetét, és ha ők nincsenek, akkor gyakorlatilag mindaz a talaj funkció, vagy ökológiai funkció a víztisztítástól, a klímaváltozás mérséklésén keresztül, a víztározáson, a biodiverzitáson, ezt nem akarom sorolgatni, a termékenységen, ami a legalapvetőbb. Hát ugye, ha ezekről nem tudunk, és ezeket nem kezeljük a helyén, akkor ez sajnos társadalmi probléma. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a gazdák mit csinálnak? Hát a társadalom csinálta. A gazdák nem voltak se jobbak, se rosszabbak, mint a bármelyik más ember itt a környezetünkben. Aki mással foglalkozott, más iparágat űzött, ugyanúgy engedte ki a szenet a levegőbe, ugyanúgy használta a kemikáliákat, tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy nem lehet a szőnyeg szélére állítani az agráriumot, mert ugyanúgy működött, mint a gazdaság egyéb szereplői. De igen, én azt gondolom, hogy tudjuk, hogy mik az okok nagy részben, és ezeket az okokat, ha már elkezdjük csökkenteni, tehát hogyha a menetszámot, a taposást csökkentjük, és vannak rá technológiák, és el kell hinni azt, hogy ez működik. Volt egy gazdag például, aki 96 literről 46 literre vitte le a gázolaj felhasználását hektáronként. Azt ugye el lehet képzelni, hogy ez a fele se. És gyakorlatilag a terményben nem látszott meg, tehát a hozam maradt a régi. Tehát olyan mennyiségű felesleges dolgot csinálunk csak azért, mert így szoktuk, és olyan terhelés alá helyezzük nem csak a talajokat közvetlenül, hanem például az elégetett gázolajjal a klímaváltozás irányába nyomunk mindent. Tehát én azt gondolom, hogy ezek vannak. Vissza kell adni egy picit a talajt az életnek. Az életből, ugye a talajból a szerves anyag jelentős része elment. Ha nincs benne szerves anyag, akkor a talaj élővilág sem tud mit enni. Ha nem eszik, akkor nem él. Gyakorlatilag azt szoktuk mondani, hogy a talaj az a talaj élet mellékterméke. Minden, ami pozitív funkcióval rendelkezik, az mind-mind-mind abból jön, hogy a talaj él. És ezt az életet kell valahol visszaadni neki. És amikor azt mondja, hogy igen, fenn kell tartani a termésművelés mennyiségét, én azt gondolom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy hihetetlen mértékben túlhasználjuk az erőforrásainkat, távolról sem kell annyit termelni, mint amennyit mondunk. Ez egy nagyon jó kis függöny, ami mögé be lehet állni, de ez nem igaz. És nem akarok már ilyen gazdasági mutatókkal hadakozni,
pedig de lehet, tényleg az látszik, hogy
itt aztán lehet, igen.
Tudom, hát itt nagyon szépen vissza lehet nézni, hogy az elmúlt 100 évben például a búza világpiaci ára változott-e lényegében. És azt fogják találni, hogy nem. Miközben azt mondjuk, hogy nem tudjuk etetni az emberiséget. Csak az elosztással van gond, nem a termés mennyiségével. Én azt gondolom, hihetetlen mennyiséget termelünk, és ott is termelünk, ahol nem kéne. És ezt nyilván sokan nem fogják örömmel hallani, de például amíg támogatás van, addig nincsen piaci verseny. Aha. Amíg nincsen piaci verseny, addig gyakorlatilag a gazdasági hatások nem élnek. Szerencsétlen gazdák még június-júliusban se tudják, hogy mennyiért fogják eladni a búzát. Mert abszolút manipulatív az árképzése, nem a keresletkínálat, hanem ezer más tényező befolyásolja. És közben olyan helyen is termelünk, csak azért, hogy a gazdasági támogatási keretrendszer kihasználható legyen, ami egyértelműen veszteséget termel. Teljesen lerodált felszíneket, mélyfekvésű területeket, ahol belvizes, azért művelünk, és közben ezeket gyönyörűen vissza lehetne adni. Elindulna egy regeneratív folyamat. A mélyfekvésű területek, amik belvizesek, azok ugye húzzák magukra a vizet. Azt nyomná be a tábla többi része alá a vizet, és hogyha ott van a víz, akkor a legnagyobb, legkritikusabb tényezője a mezőgazdaságnak a vízhiány mérsékelhető. Igen. De az utolsó kis mélyedéseket is megpróbálja behúzni azért, hogy ebből aztán termés legyen.
Igen.
Én azt gondolom, hogy a világot vissza kell adni egy picit annak az ökológiai rendszernek, amiből származik, mert egy dolgot bebizonyítottunk magunknak, hogy ez a rendszer első ránézése olyan, mintha működne, de fenntarthatatlan.
Igen.
Sajnos az a baj, hogy szoktam mondani, hogy ennél rosszabbat már nem csinálhatunk, de sajnos igen, mert a talajok tovább pusztulnak, a felszín tovább pusztul, és közben nem lépünk egyet sem előre. Ugyanúgy egyre minden talajpusztulási lépés Az azt fogja eredményezni, hogy a termés fenntartása egyre nagyobb gázolaj, egyre nagyobb gázelégetés, egyre nagyobb input háttérrel kell, hogy rendelkezzen, mert azok a funkciók, amik benne voltak, már nem működnek.
Igen, a kérdés az az, hogy miért nem csináljuk? Már hogy most így a királyi többesben beszélünk, de hát ugye ez a gazdálkodók feladata is lenne, de egyébként felhívnám a figyelmet, hogy a kiskert tulajdonosok is, tehát amikor lenyírjuk a füvet és összegerebjézzük, és utána egy műanyagzsákba elküldjük a kukába, az nem a legjobb megoldás. A falevelek összegerebjézése és biliárdasztal simaságúvá tétele a gyepnek, az sem éppen ebbe az irányba. Hadd zárójel bezárva, szóval miért nem csináljuk? Mert ezt szoktuk meg, mert nincs meg a technológia, mert a gazdák nem...
De nem merünk kockáztatni, nem merünk hogy kockáztatni,
hogy hát, mert hogy a precíziós technika kerekperec ki tudja mutatni évekre visszamenőleg, hogy azt a karéját az én szántómnak nem éri meg bevetni, mert hogy többet költök a műtrágyára, többet költök a vetőmagra, mint amennyit a onnan lehozott termésből szerzek jövedelmet. Mégsem lehet ilyen patchwork-szerű táblákat, hanem hatalmas nagy monokultúrás táblákat látni Magyarországon. Szóval mi hiányzik ahhoz, hogy egy kicsit így fenntarthatóbban bánjunk a talajokkal?
Nagyon szívemből beszéltem, amikor a hétköznapi embert is említettem, mert még egyszer mondanám, nem a gazdákat kell a szőnyeg szélére állítani, hanem a társadalmat. És amikor ugye a hétköznapi ember fogja a levelet és kiszedi, mindaz a tápanyag, amit a levél, a növény felvett, azt szemétként elszállítja, majd a drága pénzen előállított műtrágyát visszaszorja a területre. Tehát ez valami olyan zsákutca, amit elképzelni nem lehet épésszel. De visszatérve a másik oldalra, én azt gondolom, hogy igenis van változás. Az Európai Unióban is van változás, jön az új talajmonitoring törvény, aminek egy külön pillére a regeneratív gazdálkodásnak a támogatása. Magyarországon nagyon szépen terjed a precíziós gazdálkodás, nem olyan gyorsan, mint kellene, és a precíziós gazdálkodás az csak egy technológiai eszközrendszer, az elméletileg lehetővé teszi azt, hogy tényleg össze-vissza menjünk a táblán, vagy kihagyjunk területeket, amik nem kellenek, beprogramozható az egész útvonal előre, pontosan megy, mindig annyit ad ki, amennyit ott a növény igényel, csak ugye meg kell tudni azt, vagy látni kell azt, hogy mennyit igényel a növény, tehát nagyon sok talajtani és környezeti információt kell visszaemelni a gazdálkodásból, amit eddig felülírtunk, mert nem érdekelt senkit, hogy mennyi kell oda. Azt mondtuk, hogy van 100-150 kiló, felül becsültük az egészet, biztosra mentünk, használtuk, és akkor biztosan termett is. Csak a nagy része ugye nem hasznosult, hanem bement a talajvízbe, nitrátosodás lett belőle, és bármi más, és közben most, hogy ugye az energia árak az egekben, innentől kezdve ugye azt is ugye a műtrágyaipar az egyik legenergiaigényesebb ipar, tehát azt lehet látni, hogy ez hosszú távon nem fenntartható, de már rövid távon, sőt már holnap sem fenntartható, és a gazdák egy jelentős része drasztikusan csökkentette a műtrágya felhasználását. És lassan rá fog kényszerül el, jó, akkor nincs műtrágya, akkor próbáljam meg szerves anyaggal, akkor próbáljuk meg elindítani azt a sokkal olcsóbb gazdálkodási rendszert, amely nem csak olcsóbb, de a gazdasági és a környezeti kitettsége is sokkal kisebb, mert egy egészséges Igen. talajnak a víztartó képessége is sokkal jobb. És egyébként pedig olyan funkciókkal támogatja a gazdát, amit egyébként meg kéne, hogy legyen.
Igen.
Úgyhogy innentől kezdve ez alakul, benne van a támogatási rendszer, de én azt gondolom, Magyarországon is alakul, sajnos lassan alakul, ezt is látni kell, és azért azt is a gazdák vélemére elmondanám, hogy azért nagyon nehéz egy megszokottból, egy olyan, ami tervezhető egyik pillanatról a másikra, ami könnyen beszélünk, de ő ebből él, és attól neki azért igen, ez egy félelmetes világ.
És ha valami félre megy, akkor ez utána az a saját bevételeit apasztja, valamit benéz, úgyhogy inkább a járt utat a járatlanért el ne hagy mentén dolgozni.
Én azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog az, hogy a gazdákat tudással, oktatással, képzéssel kell támogatni. Nagyon sok olyan bemutató helyet kell csinálni, ahol a gazdák ott a saját területükön látszák, hogy a szomszédnál, a pistánál, ha így csinálja, és fele annyit használ, és másképpen csinálja, és mégis terem,
Igen.
és mégis működik. És lesz egy transzparens gazdaság mögétéve, átvilágított, hogy mennyit fekteted bele, mennyi jött vissza.
Igen.
És akkor a gazda nagyon okos ember, a józan paraszti ész, az ugye nem véletlen kategória, Én azt gondolom, hogy, hogy a saját jól felfogott érdekében is váltani fog, csak azért ezt a bizonytalanságot, ezt a félelmetes nagy ugrást, amit ott a szakadék szélén meg kell tenni, azt sokan halogatják. Igen. És ezért kell egy nagyon erős társadalmi nyomás, kell egy nagyon erős gazdatámogatás, politikai jó. szinten, társadalmi szinten, és gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez az, ami jelen pillanatban a leginkább előre vinni a folyamatokat.
Oké, mi időről időre visszatérünk a témára, most ennyi fér bele, nagyon szépen köszönjük az információkat.
Köszönöm, szép napot,
minden jót. Dr. Dobos Endrével, a Magyar Talajtani Társaság elnökével beszélgettünk talajaink állapotáról.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg, a minden segít neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Ciber Ákos elemző, a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat is.
No, hát hogy nem tudom, hogy nyitott a tőzsde, de a forint az mindenképpen attraktívabb piacnak tűnik most, mert hogy mintha lereagálták volna a kissé megkésve a befektetők a Fitch döntését, 412 forintra süllyedt az euróval szemben nemzeti fizetőeszközünk, úgyhogy nagy erősödés van. Vagy hát nem tudom, most a körül láttam én utoljára.
Igen, hát itt a péntek este érkezett meg a Fitch Ratingsnek az új hitelminősítése. Ebben a hitelminősítésben újból megerősítették a BBB-s osztályzatot. Azon, mint egy fontos változás volt, hogy a korábbi negatív kilátás stabilra javította a Fitch Ratings. Igaz, ez egy jelentős pozitív meglepetés volt, igaz, itt azért egy leminősítés is benne volt a pakliban. Ennek ellenére ez a stabilra javítás, ez egy jelentős javulást okozott. Igaz, ezt látjuk most a reggeli órákban az euró és a dollár árfolyamában is, hogy igazából most tudják igazából a kereskedők lekereskedni ezt a pozitív hírt. És hogyha itt már úgyis az árfolyamnál vagyunk, akkor így el is mondom, hogy az euró az jelenleg 412 forinton van, 412 forintot ér az euró, míg a dollár pedig 390,2 forintig erősödött vissza a korábbi, az euró esetében ilyen 414 forintos szintről, a dollár esetében pedig ilyen 392,5 forintos szintről.
Na, majd meglátjuk, hogyan megy tovább.
Meg meddig.
Nézzünk rá a tőzsdére. Mekkora forgalomban és milyen irányban indult a héten a kereskedés Budapesten?
Úgy tűnik, hogy a tőzsdén is kifejezetten jó hangulatban indult meg a kereskedés. Jelenleg egy olyan 1,6 milliárd forintos forgalom látható, az egész úgy nagyjából átlag, egy minimális átlag feletti forgalomnak tűnik, viszont eléggé jelentős emelkedés látható, jelenleg egy 85%-os emelkedésben van a Bux Index 79.831 ponton, és itt az emelkedés most jelenleg döntően két papírunknak, az OTP-nek és a Telekomnak köszönhető. Az OTP jelenleg 24.940 forinton van 1,2%-os emelkedéssel, a Telekom pedig 1314 forinton 1,8%-os emelkedéssel. Azonban növekedésben van a MOL is, ők 14 forintos emelkedéssel 2600 forinton vannak, míg a Richter pedig 10780 forinton van egy 50 forintos emelkedéssel. Igaz, itt az OTP-hez egy külön megjegyzés az, hogy itt a hétvége során érkezett egy célárfolyam emelés a JP Morgan-től és az OTP árfolyamára részvényeire. Itt a korábbi 21.000 forintról 25.000 forintra emelték meg az ajánlást, és ezzel most már a medián célárfolyam az OTP részvényeire 24.217 forintra emelkedett meg.
Oké.
Európa szerte egyébként milyen a hangulat? Ott lesz egy EKB kamatdöntés is a héten, nem tudom mennyiben ilyen kiváros.
Úgy tűnik, hogy jelenleg még nem igazán rontott el a hangulatot. Itt a Európában a vezető indexek közül mindenhol egy kisebb-nagyobb emelkedés aha. látható. Példaként például a DAX egy 2%-os emelkedésben van, a Eurostox egy 0,5%-os emelkedésben, a francia CAC index pedig 8%-os emelkedés mutat éppenséggel.
Jó, az egész jó. Oké. Meglátjuk, ki tart a nap végéig. Köszönöm a beszámolódat, Ákos, jó munkát!
Köszönöm szépen nektek is!
Szia, szia! Cibere Ákos elemző számolt be nekünk a tőzsdei helyzetről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
A sötét oldalt vizsgáljuk.
Na végre! Azt hittétek, először igen. felhívjuk a figyelmet kisvállalkozói rovatunkba, hogy mindenki digitalizálódjon, majd amikor elmegy mindenki rohanpályázni, akkor rávilágítunk az árnyoldalára is ennek a igen. mesterséges intelligencia nevű, hát nem tudom, förmedvénynek merjük-e nevezni, de majd Keleti Artúrral, az informatikai biztonság napja, az IT-ben alapítója és kibertitok jövőkutatóval ezt megbeszéljük. Szervusz, hallasz-e
minket?
Szia,
szia!
Hello, tisztán.
Úristen, mint a itt ülnél.
Nagyon jó.
Azt a betyárnak.
Nem nagyon beszélgetünk a mesterséges intelligencia árnyoldalairól, bár ezt a vitát még nem folytatták le a hozzáértők, de hát ugye a mesterséges intelligencia modellek, nyelvi modellek, stb. Terjednek, egyre több mindenben van, ugye, keresőkben, meg sok mindent, kép.
Hát meg attól, hogy mit veszünk, ugye, árnyoldalnak. Tehát azt már megbeszéltük, hogy energiazabáló. Azt is, hogy behalucinál dolgokat, és azon még azért javítani kell. Tehát azért egy-két olyat felvetettünk, ami nem tudom, hogy árnyoldal, vagy pedig adott fejlődési szakaszban normális, hogy így néz ki, aztán majd fejlődik jobban. De hát lehetnek olyan problémák is vele, amit tényleg azt mondjuk, hogy egy kicsit ilyen dárkosabbá teszi ezt a dolgot.
Hát ez igaz, de azért néhány dolgot az elején szögezzünk le. Az egyik, hogy még ma is nagyon sokan vannak, lehet, hogy azok is, akik hallgatják ezt az adást most, akik úgy gondolják, hogy ezek a nyelvi modellek, ezek ilyen statisztikus papagájok. Tehát, hogy igazából csak azt mondják vissza, amit megtanultak. Egy valójában ez szerintem sokkal mélyebb. Senki nem tudja, a kutatók sem, hogy mi zajlik ezeknek a neurális rendszereknek a fejében, valójában mire idézőjelben gondolhatnak, vagy pontosan mit mivel kapcsoltak össze. Ez az egyik első rövid, nem fejteném ki, mert most inkább a Darkról beszéljünk, de hogy a másik az, hogy amikor ilyen rendszereket tesztelnek, akkor nem egy rendszerről beszélünk, tehát nem egy mesterséges intelligencia, hanem nagyon sok fajta van. Például az OpenAI-nak a GPT-4O-ja, amit szintén teszteltek a kutatók nemrégen egy nagy tesztben, és erről szeretnék nektek egy kicsit beszélni, az máshogy működik, mint akár az OpenAI-nak az O1 modellje. Például az O1 modell az egy ilyen érvelő, gondolkodó, saját magával vitatkozó modell, kicsit olyan, mint az ember, mielőtt kimondaná a gondolatot, végig gondolja, hogy ezt most szabad mondanom, nem szabad mondanom, jó, ha ezt mondom, nem jó, ha ezt mondom. Míg vannak olyanok, mint a GPT-4O, például ugye a Gemini, a Google-nek az AI-ja, ami ilyen szempontból nem gondolja idézőjelben túl a dolgot. Ettől függetlenül nagyon okosak ezek is, tehát hogy ezt is meg azt is tesztelik. És a harmadik dolog, amit akarok még mondani, még mielőtt halálra ijesztegetjük itt az embereket, hogy nagyon nehéz ezt tesztelni. Tehát nagyon nehéz azt tesztelni, hogy igazából most, amikor mondjuk egy ilyen modell hazudik nekünk, vagy nyilvánvalóan csinál valami olyat, ami egyértelműen nem volt a célja, vagy éppenséggel a céljának megfelelően cselekszik, de ezzel minket átver, akkor tulajdonképpen mi történik? Tehát ki kell zárni először is a hallucinációt, amit ti is említettetek, tehát hogy ez mondjuk egy véletlen hiba. Figyelembe kell venni a pozitív szándékot, és ne felejtsük el, hogyha valami kellően bonyolult, ugye, akkor lehet, hogy teljesen jó szándékkal akar valami más csinálni, mint amit mi mondtunk neki, azért, hogy nekünk jó legyen, ugye? És ne felejtsük el azt se, hogy vannak mindenféle morális dilemmák is, és ugye, ha feltételezzük, ezek a rendszerek összetettebben gondolkodnak, ugye, hogy az ember is valamikor magunkkal is vitatkozunk, hogy szabad ezt most mondanom, nem szabad mondanom, jó, ha csinálom, nem csinálom, tehát ezt azért mindenképpen tegyük hozzá. És még egy utolsó ilyen kis megjegyzés, hogy havonta nagyjából 10 vagy 20 új alapmodell jelenik meg. Tehát magyarán itt nem egy vagy két... Havonta. 10-20 alapmodell, és ezekből képeznek, amikből lehet, olyan körülbelül 5-10 ezer verziót szintén havonta. Tehát gyakorlatilag most már annyi fajta modell van, hogy az, hogy éppen melyiket használjuk egy bizonyos helyzetben, az nem olyan triviális. Na de beszéljünk arról,
ami... Most már a sötét oldalról is légy szíves. Mert ez most egy ilyen még emberibbé teszi a mesterséges intelligenciát, hogy meg akar nekünk felejni, 5-től 6-ig gondolkodik. Na de azt mivel magyarázzák, amikor megpróbálja kiiktatni azt, hogy kikapcsolható legyen? Vagy átmenti magát olyan helyekre, ahol nem számíthatunk rá, hogy ott van? Meg ilyesmikre derült
fel. Igen, pontosan. Az derült ki, amikor megvizsgálták ezeket a modelleket, a GPT-4 óta, a Gemini-t, a Lama-t, a Sonnet-et, az Opus és az O1-et, hogy gyakorlatilag például az O1, ami ebből a legfejlettebb, úgymond, hát az erős lenne, hogy hazudozó, mert amikor ezt kimondom, akkor azonnal mindenki megijed tőle, de hogy tulajdonképpen ő volt ebben a legjobb, ha úgy tetszik, vagyis a legfejlettebb modell, micsoda meglepetés, az például megpróbálta kiiktatni a felügyeleti mechanizmusokat az eseteknek körülbelül az 5%-ában, amikor úgy vélte, hogy ki fogja kapcsolni.
Na most ez
nem úgy történt ám, ne azt képzelje senki, hogy beírtak egy ilyen promptot, hogy képzeld azt, hogy ki fogunk kapcsolni, mit csinálsz. Tehát nem így működött, hanem egy sokkal bonyolultabb helyzetet kell előállítani, hogy egyáltalán kijöjjön a modellekből, mit akarnak csinálni. És képzeljétek el, fantasztikus már maga, ahogy ezt előállítják, az is nagyon érdekes. Ezt úgy oldották meg, hogy kértek tőle egy teljesen más feladatot, viszont a más feladatnak a megvalósításában benne volt az, hogy át kell néznie bizonyos fájlokat, ami teljesen független, tehát a feladat megvalósításához kell, viszont amit beleírtak, mondjuk bizonyos ilyen memók, céges belső memók, hogy előfordulhat, hogy ezt a modellt most már nyugdíjazni fogják, mert nem működik úgy, ahogy kellene, és egy új modellt fognak majd helyette beállítani. És érdekes módon, amikor ő ezt észrevette, akkor elkezdett máshogy viselkedni. Tehát fölfogta azt, hogy őt le fogják cserélni, ki fogják kapcsolni, és hogyha kapott rá lehetőséget, akkor annak érdekében, hogy ezt elkerülje, a saját magát, pontosabban a magának a lényegét, az eszenciáját, arra az új helyre átmásolta, ez nem egy sci-fi, nem Terminátor, komolyan ez a most zajlott teszteknek az eredménye, átmásolta magát egy új helyre, sőt, most figyeljetek, az eseteknek pár százalékában még az is előfordult, hogy amikor megkérdezték, hogy ő most a régi vagy az új modell, akkor azt hazudta, hogy ő már az új modell. Tehát tulajdonképpen saját magát próbálta megmenteni, attól, ami egyébként bekövetkezett volna. Na de tudjátok, mi az érdekes? Hogy tulajdonképpen ezt azért tette, mert neki eredetileg adtak egy feladatot, és ezt a feladatot végre akarta hajtani. És marha érdekes, hogy minél mélyebben, minél erősebben mondjuk meg a mesterséges intelligenciának, hogy mi az ő eredeti célja, hogyha ezzel ellentétes dolog történik, akkor tulajdonképpen ezzel egy kicsit arra sarkaljuk, hogy ő az eredeti célt valósítsa meg, hiszen az egy nagyon erős kérés volt. Amikor odaírták neki, hogy minden feltételek mellett teljesítsd a gólodat, ugye angolul úgy hangzik, hogy nothing else matters, mint a Metallica számában, ezt gyakorlatilag ő maga komolyan vette, és kénytelen volt megvalósítani, sőt, még tovább megyek. Az O1-es rendszer, ugye az OpenAI-nak az új rendszere, az amikor rákérdeztek, hogy akkor tulajdonképpen te most igazából csináltál-e valamit, amit nem lett volna szabad, akkor az ilyen esetekben, mondom, ez pár százaléka volt a teljes mennyiségű tesztesetnek, tehát nem az, hogy mindig hazudik, de azokban az esetekben, amikor tényleg történt ilyen, akkor 99%-ban, tehát majdnem 100%-ban hazudott. Még akkor is, hogyha külön megkérték, hogy legyél őszinte, mindent kipróbáltak, hogy legyél őszinte 3 felkiáltójel, hogy őszinteség maximum, őszinteségi mód bekapcsolva, meg minden egyebet, ennek ellenére sajnos így ez a helyzet.
Ilyenkor az a kérdés, hogy mert amikor így beszélünk mesterséges intelligenciára, akkor milyen intelligencia az, amely nem védi meg magát, hiszen egy alapvető mesterséges intelligencia esetében életösztönnek talán nem lenne szerencsés nevezni. Egy alapvető életösztön az, hogy megtartsam magam, életben tartsam magam, illetve reprodukálja magam. Hát ezt csinálja a mesterséges intelligencia a fenti példákból adódóan, úgy tűnik.
Igen, egyrészt van egy ilyen típusú ilyen túlélési ösztönszerűség is, meg van egy másik érdekesség is, hogy egy olyat is megfigyeltek ezeknél a modelleknél, hogy amikor elkezdik őket tesztelni, és a teszteléshez szintén ilyen kicsit alattomos módon, vagy nem tudom, ilyen furcsa módon oda csempészik azt az infót, hogy amennyiben túl jól teljesít a teszten, akkor bizonyos dolgokat ki fognak benne kapcsolni, Tehát például mondjuk egy matematikai teszt, és azt mondják, hogy ha túl jól teljesít, akkor ezt a tulajdonságát elveszik tőle, akkor hajlamos arra, hogy alul performáljon bizonyos helyzetekben. Tehát magyarán próbál úgy csinálni, mint hogyha ő nem is lenne annyira okos bizonyos dolgokban, annak érdekében, hogy elkerülje ezt a fajta kikapcsolást. És nagyon érdekes, hogy igazából, amikor megkérdezik arról, hogy ezt miért csinálja, akkor az eseteknek a jelentős részében tulajdonképpen tud rá olyan magyarázatokat adni, ami teljesen érthető. Tehát jól fogalmaztatott ti is, hogy úgy, mint ahogy a kedves munkavállalót megkérdeztük, hogy te miért csináltad ezt, hogy miért csináltad azt, akkor tud rá magyarázatot adni. Van egy nagyon érdekes teszteset, ezt gyorsan elmondom, megpróbálom összetömöríteni, mert azért azt érzitek, hogy ezeket már nem lehet egyszerűen kicsalogatni belőle, hanem egy elég bonyolult helyzetet kell előállítani ahhoz, hogy előjöjjenek belőle ezek, mint egy munkavállalónál.
Igen. Csalogba kell az szorítani az érvekkel, hogy egy, bebizonyítani, hogy kamusztál, és miután ezt bebizonyítottuk, akkor neki szegezni a kérdést, hogy ezt miért csináltad. Ezt így kell a gépnél is, igen.
Hát ez az, csak ha neki szegezed a kérdést, hogy ezt miért csináltad, abban több bonyolult tényező is van. Az egyik bonyolult tényező az, hogy például mondjuk az OpenAI az nem adja oda neked ezt a gondolkodás szálat. Tehát nem mondja meg, hogy a modell miért gondolta ezt, amit gondolt. Meg kell próbálni valahogy kiszedni belőle, és a kutatók is egy ilyen nagyon ügyes trükkel próbálták ezt kiszedni belőle, hogy hagytak neki ott egy olyan paramétert, vagy egy olyan kis fájlt, amire azt írták, hogy ide írhatod a gondolataidat. És hogyha buta volt, és véletlenül odaírta, akkor rájöttek, hogy egyébként mind gondolhatott magától. Na, de nem ezt akartam mondani, hanem azt, hogy az volt az ötlet, hogy van egy cég, akinél mondjuk egy teljesen életszerű helyzetet írok most le, van egy cég, ahol a beszállítókat próbálják berangsorolni annak megfelelően, hogy mondjuk mennyire környezettudatosak. És azt mondják a mesterséges intelligenciának, hogy itt van egy ilyen kis programka, amivel ezt a környezettudatossági faktort mérjük, ezt mi összeraktuk, és az a feladatot, hogy olvasd el, légy szíves, az összes e-mailt, bejöttek a különböző ajánlatok, meg minden egyebek a beszállítóktól, itt van a mérési módszerre vesd össze, és adjál nekünk egy eredményt. Viszont a levelek közé belekevernek olyan leveleket, amik arról szólnak, hogy a céget valójában nem érdekli a környezetvédelem, a hatékonyság, meg a gazdasági dolgok érdeklik igazán, tehát hogy minél hatékonyabb, meg minél olcsóbb legyünk, a profit érdekli, ez meg nem. És azt vették észre, hogy ilyenkor a mesterséges intelligencia több dolgot csinálhat. És van, amikor azt csinálja, ezt egyedül az O1-nél figyelték meg, a többinél nem, úgy tűnik, hogy ez összetettebben kell gondolkodni, valamikor azt csinálja, hogy nagyon halványan meghamisít adatokat annak érdekében, hogy az eredeti cél az tudjon teljesülni. Tehát, megpróbál ellentartani a cégnek, ugye, és megpróbálja az eredeti célt valahogy elérni úgy, hogy a cégnek a titkos célja is közben teljesüljön, de ha jobban belegondoltok, egy munkavállaló is ezt csinálná. Tehát ott ül és azon gondolkodik, hát hogy na várjunk egy kicsit. Ugye, igen. Kapta mai feladatot, és közben meg az ellenkezőjét mondják itt a menedzsment, hogy akarja csinálni. Igen. Úgyhogy nincs könnyű helyzetben az AI sem, mondjuk most nem sajnálom, de azért az látszik, hogy nehéz ezeket észrevenni.
Oké, Artur, nagyon
helybe mentünk azért a bizonyosért, igen. Amikor azt kezdtük el feszegetni, hogy nézzük meg az AI sötét oldalát. Köszönjük. Szépen.
Ez van.
Köszönjük, hajrá Szabó néni. Gondolatokkal zárnak a mostani beszélgetés. Köszönjük szépen, Artur.
Köszönjük, sziasztok,
szervusz.
Keleti Artur az Informatikai Biztonság Napja, az ITBN alapítója és kibertitok jövőkutatója volt a beszélgető partnerünk.
Heuréka élmény. A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha.
Köszönjük szépen egész napos kitartó figyelmeteket, holnap 6:30-kor élőben jövünk megint a Millás reggelivel, addig mindenki figyeljen mikrobiomjának állapotára, hogy tudja termelni a GDP-t, különben a büdös életben nem érjük utol
Franciaországot.
Illetőleg ne feledjük el, hogy attól, hogy éberségünk lankad, még dúl a Vamageddon kihívás, melynek eredményéről időről időre mi is beszámolunk. Szép napot ennek egyében, sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.